Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 185. éneket énekeljük, a 185. dicséretünket, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 287. énekünket énekeljük az első 4 versével. A 287. énekünket az első 4 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: járuljunk mi az Istennek szent fiához. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus által, mint mennyei édesatyánkat ezen a húsvét másnapján is. Köszönjük te néked, hogy hatalmasan gondoskodtál arról, hogy az ellened lázadó emberiségből emberek ne a kárhozatban, hanem az üdvösségbe mehessenek. Köszönjük, hogy ezért küldted el az Úr Jézust, a te drága fiadat, aki által kiengesztelődtél, aki ért kiengesztelődtél, irántunk bűnösök iránt. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged, aki a megváltás tervét elkészítetted, és aztán véghez vitted. És köszönjük te néked, hogy Krisztus előtt is, de Krisztus után is, mi is, akik ma élünk, egyedül ő érette, ő ránézve kaphatunk tőle bűnbocsánatot, örök életet, és kerülhetünk vissza a veled való boldog közösségbe itt a földön is, de a halál után is, sőt a világ újjáteremtése után is, csak is ő érte lehetünk veled együtt. Köszönjük néked, hogy ma is megállsz közöttünk, és kérünk arra, hogy dicsőítsd meg előttünk szent lelked által a te fiadat. Kérünk, hogy magasztalt fel őt előttünk, ragyogtasd fel az ő személyét ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Te már megtetted azt ő vele, hiszen oda vitted, ahonnét eljött erre a földre. A te jobbodról jött, és a te jobbodra emelted vissza. Köszönjük néked, hogy megdicsőítetted őt azzal a dicsőséggel, melyel bírt nálad a világ teremtése előtt. Köszönjük, hogy rábíztál mindent, a kezébe adtál mindent, és hatalmat adtál neki minden test fölött. Őt jelölted ki az utolsó ítélet igazságos bírájául is. Köszönjük te néked, Istenünk, hogy te már megdicsőítetted a Krisztust. A mennyeiek látják az ő dicsőségét. Szeretnénk mi is látni ebben az órában is. Kérünk, ajándékozz meg minket megnyílt szemekkel, Krisztus dicsőségének látásával és az ő imádatával. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. részéből, a 13. verstől a 36. versig terjedő szakaszból. E megnevezett hosszabb ige szakasz leülve hallgassátok meg. Tehát Lukács evangéliumában a 24. rész 13. versétől ezt olvashatjuk. És íme azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira vala, melynek neve Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton, de az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártatokban. Erre ők szomorú arccal megálltak. Felelvén pedig az egyikinek neve Kleofás mondta néki, csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokon? És mondta nékik, micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáreti Jézuson, ki proféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas, Isten előtt és az egész nép előtt, és mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, de őt nem látták. És mondanékik, ó, balgatagok és restszívűek, mindazok elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, a nap is lehanyatlott. Bemenvén azért velük maradt. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megtörte, és nekik adta. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és összegyűlve találták a 11-et és azokat, kik velük valának, kik ezt mondják vala, feltámadott az Úr valósággal, s megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség nektek. Kedves testvérek, az Úr Jézus tanítványai közül ketten Emmaus felé tartanak. Egyiknek a nevét is megtudjuk, Lukácstól Kleofásnak hívják. Emmaus, Lukács adata szerint 60 futamatnyira, azaz körülbelül 11 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Néhány órás gyalogút vezetett oda, hát ott ment egymás mellett ez a két tanítvány, és meglehetősen elkeseredetten beszélgetnek. Elkeseredetten, de ez lehet, hogy egy kicsit, ez a szó egy, nem adja vissza azt, ami bennük volt. Mert az elkeseredettségnél sokkal elkeseredettebbek voltak. Nagyon összetört a szívük. Ahogy később mondják, hogy nem gerjedezetté a szívünk, amikor magyarázta nekünk az írásokat, az azt jelenti, hogy nem kezdette újra fellobogni, fellángolni a mi szívünk, vagyis úgy mentek ott az úton, mintha a szívük abszolút kiégett volna, mintha abszolút kialudt volna a szívük. Ez a teljes sivárság volt az ő lelkükben. Teljesen hideg volt a szívük. Kihűlt, mintha meghalt volna a szívük bennük. Tehát nagyon elkeseredettek voltak. És így beszélgettek mindazokról, amik történtek. Próbálják így feleleveníteni, feldolgozni egymás közt az eseményeket, hogyan történt, mi történt, ki mire emlékszik, melyik mozzanatot jegyezte meg. Később aztán kiderül, hogy már hallották az asszonyok beszámolóját arról, amit Jézus sírjánál tapasztaltak, és meg is döbbentek azoknak a beszámolóján, de a lelki állapotukban nem történt semmi változás. Így beszélgetnek mindazokról, amik történtek, és megvitatják egymás közt a dolgokat. És egyszer csak az úton járók közül csatlakozik hozzájuk valaki, és velük együtt megy ott Emmaus felé. Szinte látjuk őket, hármójukat, ahogy a poros úton ott bandukolnak, és mi tudjuk, hogy ki az a harmadik, de ők még nem tudták. Nézzük most azt, testvérek, hogy hogyan dicsőíti meg két nagyon-nagyon elkeseredett tanítványa előtt magát az Úr Jézus Krisztus. Mert megdicsőíti, lépésről lépésre felragyogtatja az ő személyét, ő előttük. Az első lépés, testvérek, az, hogy csatlakozik hozzájuk. Csatlakozik hozzájuk. Az írást, ahogy olvastuk, a 15. versben van ez a kis megjegyzés, hogy Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. Úgy már elsiklanánk e fölött a kis mozzanat fölött, de nem szabad elsiklani fölötte, mert hangsúlyos megjegyzés. Ő megy oda hozzájuk. És nézzétek, milyen szelíden megy oda. Milyen csendesen megy oda, milyen tapintatosan megy oda. Úgy szinte úgy melléjük sodródik, melléjük szegődik valahogy az úton. Nincs agresszió, nincs tolakodás, nincs lerohanás, csendes, szelíd odaszegődés van. Még nem ismerik fel, hogy ki ő, mert a szemeik visszatartóztatnak, De már ott van velük Jézus. Idegenként tart velük együtt. Ezeknek a tanítványoknak a lelki szemei nyilván csak a kudarcot, a gyászos véget látják, elkeseredésük, szomorúságuk egészen betölti őket, és nem látják Jézust, aki ott van mellettük, test közelben, mert már belépett az életterükbe, belépett az életükbe. Elkezdte már megdicsőíteni magát előttük, de ők még nem érzékelik ezt. Azt gondolom, testvérek, hogy az Úr Jézus ma is így lép mi hozzánk. Mindig kezdeményezőn. És milyen jó, hogy ezt így megteszi, hogy ő közelít hozzánk, mert és ő szegődik mellénk, mert mi nem találnánk rá sehol. Mi aztán keresgélhetnék Jézust ebbe a világba, nem találnánk sehol. Nem tudnánk hozzá csatlakozni sehol, de ő lát minket, ő ismer minket, és tud hozzánk csatlakozni, és képes is erre. És lehet, hogy már meg is tette, mert gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, vagy idősebb korunkban hallottunk róla. Hittanórán, konfirmáció órán, Isten tiszteleten. Láttunk valami filmet, olvastunk valami könyvet, és Jézus már is valahogy oda szegődött mellénk az életutunkon. Nem jelent a számunkra semmi különöset talán, hosszú ideig. Egy régen élt ember, egy nagy tanító, egy csodatevő, egy rendkívüli példa, valahogy, de mégis ott oda keveredett mellénk, és mellénk is ugyanúgy keveredik oda, hogy nem agresszíven, nem durván, nem ajtóstoront a házban, hanem a maga szelídségével, a maga alázatosságával, a maga csöndes módján. Oda szegődik mellénk. Test közelben van hozzánk. Ezzel az oda szegődéssel, ezzel a szelíd oda állással, testvérek, megkezdte előttünk is az ő megdicsőítését, az ő felragyogtatását. Ez az első lépcső, ami az ő megdicsőléséhez vezet a későbbiekbe. Nézzük a második lépcsőt. Jézus érdeklődni kezd az emmausi tanítványoktól. Ezt mondja nekik, micsoda szavak ezek, melyeket útközben egymással váltotok. Vagyis Jézus nem csak menni akar mellettük, s hallgatni őket, hanem ténylegesen érdeklődik irántuk, az életük eseményei, az érzéseik, a gondolataik, a beszéd témájuk iránt. Érdeklődést tanúsít. Ők nem kérdezik meg ezt az idegen, hogy te ki vagy, mi vagy, honnan jöttél, hova mész. Annyira betölti őket a saját elkeseredettségük, a saját csüggett lelkük, a saját problémáik, hogy nem is törődnek igazán ezzel a... De az törődik velük, és érdeklődik irántuk. Na, amikor ezt az érdeklődést meghallják, akkor megállnak. Tehát, mint akit letaglóztak. Megállnak. Micsoda? Néznek rá az idegenre. Kleofás szomorú ábrázattal azt kérdezi, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ezekben a napokban? Hát nem tudod, hogy mik történtek itt ebben a városban a názáreti Jézussal? Hát proféta volt, cselekedetben, beszédben, hatalmas Isten előtt és a nép előtt, vagyis hatalmas tanító volt, és rendkívüli cselekedeteket vitt véghez Isten és a nép előtt. És hogyan adták halálba mi népünknek a vezető testületei? És hogyan feszítették meg őt a rómaiak által? Bizony harmadik napja, hogy ezek történtek. És ma reggel igaz valami asszonyok kimentek közülünk a sírhoz, és azzal jöttek vissza, hogy angyalokkal találkoztak, akik azt mondták nekik, hogy él, de hát ki hallott már ilyet. Kleopás elbeszéli Jézus érdeklődésére azt, ami történt, hogy ő is lássa már, ő is tudja. És szavaiból kiderül még egy dolog az, hogy megint ez, hogy mennyire keserűen csalódott ember ez a Kleofás, és nem csak ő, a többi, a másik is, aki ott van, de a többiek is, mert azt mondja, pedig mi azt reméltük, mi azt vártuk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, hogy ő lesz a messiás, az üdvözítő, de hát vége. Kleofás befejezi, ott áll lehajtott fejjel, még jobban kétségbeesve, és érezzük egy kicsit, talán sikerül érzékeltetnem, hogy mennyire kétségbeesve. Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. Hogy ő a messiás, hogy ő a szabadító, és kiderült, hogy nem ő az. Hittünk benne, követtük őt, feltettük rá az életünket, értelmet adott a napjainknak, és most vége az egésznek. Hát mi értelme van most akkor a mi életünknek? Céltalanná lett, és értelmetlenné lett ezáltal minden. Szomorúak vagyunk, borzasztó szomorúak vagyunk. Jézus hallgatja ezeket a dolgokat. Hallgatja ő, aki mindez végbe ment. Kicsit olyan komikus a helyzet. Mint hogyha egy matematika professzornak tartanánk előadást az összeadás meg kivonás dolgáról. De hallgat, és olyan jó, hogy így csöndesen hallgatja az eseményeket. Ma is ilyen az Úr Jézus, testvérek. Az ige által most is, ezen a húsvéton érzékelteti velünk, hogy őt érdekli a mi életünk, a mi gondolataink, a mi érzéseink. Lehet a boldogtalanságunk, a kétségbeesettségünk, vagy éppen az örömeink, a derűs pillanataink is. Mivel ő valóban ember volt, ezért át tudja érezni a mi dolgainkat. De nem csak az, hogy át tudja, érdekli egyáltalán. Sokszor tapasztaljuk azt, testvérek, a világban, hogy másokat nem nagyon érdeklünk. Sokan még a házasságban is ezt tapasztalják, hogy a másikat igazán nem érdekli. Amikor akarok magamról beszélni egy kicsit, hogy mi van bennem, hogy van, nem, elmegy mellette, nem foglalkozik vele érdemben a másik. De akkor mit várjon az ember egy idegentől? Szóval sokan annyira el vannak telve saját magukkal, a saját maguk problémáival, hogy ránk már nem is kíváncsiak, és nem érdekli az, hogy velünk igazán mi van. Lehet, hogy nagyon nehéz élethelyzetbe jutottam. És talán tényleg olyan nehéz helyzetbe, hogy nem látom az életemnek az értelmét. Lehet, hogy éppen nincs előttem semmi cél, semmi értelmes cél. Úgy látjuk, hogy teljesen magunkra maradtunk, és teljesen kiégett a szívünk, és nem tud rajtunk segíteni senki. Teljesen magunkra maradtunk. Az életünk egy csőd, krízis helyzetbe vagyunk, és egyszerűen nincs senki, aki rákérdezne, akit érdekelne, aki meghallgatna bennünket. De olyan jó, testvérek, most megértenünk, hogy Jézust érdekli. Jézust érdekli, testvérek. Szelíden, csendben, hajlandó végighallgatni a mi szavainkat, amiket imádságban elmondhatunk neki. Meghallgatja, hogy kiöntjük a szívünket előtte. Kétségbe esetten, lehet szomorúan, lehet, hogy csalódást sugárzóan, keserűen, szemrehányóan, hitetlenül, mit tudom én, hogy beszélünk hozzá, és ő végighallgatja. És azt mondom, testvérek, hogy valójában ma nagyon sok ilyen ember van, aki nagyon elkeseredett, és nagyon csődbe jutott az élet, és nagyon krízisben van, és nagyon senki nincsen, akinek elmondhatná. És azt is megértjük, hogy az emberek miért vannak így. Azért vannak így, mert halott Jézusuk van. Akinek halott Jézusa van, testvérek, azon nem kell csodálkozni, hogy válságba jut, mert mit lát, ha körülnéz a világba? Hát milyenek a vallási vezetők is? Milyenek a politikai vezetők? Mennyi igazságtalanság, mennyi tragédia, mennyi szenvedés, kegyetlenség, csalódás éri az embereket manapság? Tönkrement házasságok, lehet a családunkban is, betegségek, a fájdalom, a halál. Egyszerűen nem csoda, hogyha az emberek ma értelmetlennek látják az életüket. Egyáltalán nem csoda, ha üres minden, ha kiégettek, ha olyanok, mint egy rakás hamu. Szabad azonban mindezt Jézusnak elmondani. Ha más nem is hallgatja meg, más nem is érdekel, Jézust érdekli, ő érdeklődik. Mi történt? Mi van veled? Szabad imádságba kiönteni előttünk a szívünket, testvérek, és ez is egy lépés arra, hogy Jézus megdicsőítse magát előttünk. A tanítványok számára is egy lépés volt megint előre, ami által Jézus fölragyogott előttük. De nézzük a harmadik lépést. Amikor Kleopás befejezi a szomorú beszámolót, akkor megszólal az idegen. Ó, balgák és rest szívűek, mindazok elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kelletté elszenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Hát a két tanítvány, azt gondolom, hogy ott álltak, Hát felkapták a fejüket ezen a felszólaláson. Hát mert ebben a megszólalásban érezzük, hogy van egyféle keménység, egyféle határozottság. Jézus nem áll oda melléjük búbánatoskodni, hanem úgy alaposan mellbevágja őket. Nem riad vissza attól, hogy ezt a két kétségbe esett atyafit kemény szeretettel megfedje a hitetlenségük miatt. Nem pátyolgatja őket, nem simogatja őket, hanem szembesíti őket azzal a ténnyel, aminek a kétségbeesésüket köszönhetik, aminek ezt az egész kiégettségüket, elkeseredettségüket köszönhetik. Ez pedig a szívüknek a hitetlensége. Megmondja nekik a szemükbe, ez a bajok oka. Balgák és rest szívűek vagytok mindazok elhívésére, amiket a proféták mondtak. Balgák, ez esztelenek. Esztelenek, értelmetlenek vagytok. És azt mondja nekik, hogy restek vagytok. Ez azt jelenti az eredetiben, hogy lassú felfogásúak. Lassú felfogásúak, szellemileg nehézkes. Ilyenek vagytok azok elhívésére, elfogadására, amiket a proféták szóltak, illetve megírtak az írásokban. A feddő szó után pedig azonnal tanítani kezdi a tanítványait mind arra, amit a profétáknál megíratott róla, Mózestől kezdve. Mózestől kezdve megmondja nekik, a profétákon által, mi íratott meg ő felőle az írásokban. Ki ragadja azokat a profétai szavakat az írásból, amik rá vonatkoztak. És kiragadja azokat az előképeket, árnyékképeket, amik megint csak rá vonatkoztak az ószövetségi írásokban. És azt mondja, mindez mostan beteljesedett az orrotok előtt. Hát nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak? És úgy menni be az ő dicsőségébe? Milyen tanítás lehetett ez, testvérek, amikor Jézus maga beszélt az ószövetségről? És arról, hogy ott ő hol van? Hogy hol lehet ott megtalálni. Ő maga prédikálta a Krisztust a hallgatóinak. És ezzel, hogy így mondjam, a lelküknek az igazi gyógyszert adta, ami által kigyógyított őket abból az elesettségükből, amiben estek. A tanítványok szíve, ahogy mondják később, ugye elkezdett gerjedezni, hogy hallgatták ezeket az Jézusi tanításokat. Hát valami olyasmit adott nekik, amiktől a hamu alól valami kis parázs kezdett ott megelevenedni, és valahogy elkezdett föllángolni ott. Hát tényleg ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak, és tényleg így kellett bemenni az ő dicsőségébe, akkor mégiscsak van megváltás. Akkor alaptalan a csalódásunk, akkor Jézus most nem meghalt, hanem az ő dicsőségébe van. Elgondolkoztak ezen. Gerjedezik a szívük. Testvérek, visszaugorva megint magunkhoz, Jézussal, ha találkozunk, akkor ő ma is mindig megnevezi az élet problémáknak, az élet krízisünknek a legmélyebb okát. Tudnék a hitetlenségünket. Mert hogy nekünk is mondja, szeretettel határozottan mondja mégis, hogy hitetlenek vagyunk az írásokkal szembe. Ha ilyen nehéz élethelyzetbe jutottunk, hát akkor ez azért van, mert balgák és rest szívűek vagyunk a hitre. A hitre? Na, ne mondjad már Jézus, hogy én balga és rest szívű volnék a hitre? De Jézus azt mondja, az vagy. És hogyha van valami, ami miatt testvérek minket Jézus teljes joggal megítélhet és megfedhet, akkor ez az, mert ez tulajdonképpen maga a bűn. Jézus maga mondta, hogy eljön egyszer a lélek, és megfeddi a világot bűn tekintetében. És mi a bűn? Az, hogy nem hisztek én bennem, mondja Jézus. Nem hisznek én bennem. Ez, testvérek, maga a bűn, amit Jézus itt szóvá tesz. Nem hiszünk benne az írások alapján. És ne csodálkozzunk, hogyha mi nem hiszünk Jézusban az írások alapján, és az életünk egy nagy klasszikus csőddé változik. És egy olyan krízisbe kerül, amiből nem látjuk a kiutat. Depressziósak leszünk meg, öngyilkosok leszünk, kísértéseink vannak meg, mit tudom én mi, mert valójában nem hiszünk az írásban. magyarázzuk össze-vissza, hogy mi erre nem tudom, így össze-vissza próbáljuk ezt kimagyarázni, ahelyett, hogy megalázkodnánk, mint ezek a tanítványok, mert ők nem mondták, hogy ó Jézus, kikérjük magunknak, hogy mi nem hinnénk, és balgák és resszívűek volnánk a hitre. Nem, ezek belealázkodnak ebbe az ítéletbe. És itt kezdenek el meggyógyulni. Ha mi is belealázkodnánk, testvérek, Jézus szavaiba, elkezdenénk meggyógyulni. Igen, Uram, hitetlen vagyok veled szembe. Itt kezdenénk meggyógyulni. Csendben, alázattal elfogadva az ő ítéletét, és aztán utána odafigyelve ezzel az alázattal az ő tanítására. Mert minket is elkezd tanítani, testvérek, arra, hogy immár nem csak az Ószövetség, hanem utána az Új Szövetség is. Az 66 bibliai könyv róla beszél. Elkezd minket tanítani Jézus az írásokból önmagáról. Fölragyogtatja előttünk magát a Bibliából. Ma nem közvetlenül teszi, mint akkor, hanem ma fölhasznál adott esetben engem, de adott esetben téged is fölhasználhatna, hogy másoknak rajtad keresztül az írásokból fölragyogtassa önmagát. De amikor Jézus ezt teszi velünk, testvérek, és fölragyogtatja előttünk az ő dicsőséges, megváltói és mindenható Úr voltát, akkor elkezdi gyógyítani a mi lelkünket. És a legnagyobb csoda történik velünk, amikor felragyogtatja magát előttünk, testvérek. A szívünk talán elkezd közben úgy feléledni, fellobogni megint. És amint azt mondja, mondjad még, ha tovább akarsz menni, ne menj tovább, maradj velünk, beszélj még. Olyan jó téged hallgatni. A szívünk feléled, ha fölragyogsz előttünk az írásokból. Itten csak zárójelbe jegyzem meg, testvérek, mert manapság, pontosan a napokban nagyon sokszor beleütköztem az interneten ebbe a dologba, hogy a marcionita vagy markionita tév eszméket terjesztik mindenfelé. Melyek szerint ugye az Ószövetséget keresztényeknek ki kéne haintanunk az ablakon, mert az a zsidóknak a könyve, és abban a véres Istennel találkozunk. És arra nekünk semmi szükségünk nincsen, nekünk megvan a mi Jézusunk, akiről ugyancsak nem a zsidótól tudunk igaz információkat, úgy, mint Lukástól vagy Pálapostoltól, hanem akiről majd mi kitaláljuk, hogy ki volt, mi volt, és mi megmondjuk, hogy ő egy pártus herceg volt, és semmi köze nem volt a zsidósághoz. Testvérek, ennek a leghatározottabban ellent kell mondanunk. A leghatározottabban, egyrészt az is, az egész egy teljesen igazolhatatlan hipotézis, egy mese. Nincs semmi történelmi háttere, nincs semmi történelmi alapja ennek a téveszmének. Ráadásul meghamisítja Jézusnak a személyét, hamis Jézust állít az emberek elé, nem az üdvözítőt állítja oda, hanem egy ál Krisztust, egy hamis Krisztust. Harmadszor pedig nem fogjuk kidobni az Ószövetséget, se az Új Szövetséget, de az Ószövetséget sem, mert az ószövetségi írások Jézus saját szava szerint róla szólnak. Hát hogy dobnánk ki azt, ami róla szól előre? Nem véletlen, hogy Marcionnak a tévtanításait már az első században a kereszténység elutasította, és mint tévtanítót kizárták, eretneknek minősítették. Ma is az. Testvérek, hallgassuk mi az Úr Jézust, aki a Bibliába áll előttünk. Szemtanúk, fültanúk írták le nekünk az ő szavait, az ő történetét, teljesen beteljesedik az ő életébe mindaz, ami a prófétáknál megíratott róla. Kelljen nekünk a Bibliának, a Jézus, a negyé hamis, mindenféle légvárakra épített, meg spekulációkra épített Krisztus. Maradjunk annál, akiről itt olvasunk a Bibliába. Zárójelet itt bezárom. Jézus megdicsőíti magát, testvérek, ezek előtt, az emberek előtt, azáltal, hogy odaszegődik melléjük, szépen, szelíden, csöndesen. Megdicsőíti aztán magát még jobban előttük, amikor hallgatja őket, érdeklődve az ő problémáik iránt. Megdicsőíti magát harmadik lépésben, amikor megfeddi őket és tanítja őket önmagáról, hogy ez és ez rólam íratott meg, és végül megdicsőíti magát egy egészen egyszerű módon. Miközben így beszélgetnek, megérkeznek Emmausba, olvassuk a történet végét, az idegen tovább akar menni, de a két tanítvány marasztalja, maradj velünk, mert már beesteledett, és gyere, jöjj velünk, együnk, igyunk, pihenjünk. Az idegen meg enged az unszolásnak, leülnek az asztalhoz, és olvassuk, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. És ezzel a cselekedetével az Úr Jézus feltette az ire a pontot. Feltette az ire a pontot. És ezért ebben a pillanatban, amikor kijelenti magát, mert itt kijelenti magát, ebben a pillanatban történik valami a két tanítványban, megnyílik a szemük. Lelkileg megnyílik a szemük. Testileg nyitva volt addig is. Egyszer csak megértik, hogy ez itt Jézus. Hát ez Jézus. Csak nem, de ez Jézus. Egy egészen hétköznapi pillanatot, testvérek, amiben nem volt semmi rendkívüli. Ugyanolyan pillanat volt, mint előtte, utána ezer, millió. Abban a rendkívüli, az a pillanat azonban mégis egy rendkívüli pillanat lett, mert felismerték benne Jézust. És miből? Abból, hogy megtöri a kenyeret, hálát ad, és adja nekik. Valahogy fölrémlik előttük az utolsó vacsora, amikor Jézus ugyanezt tette. És valahogy, de ez is egy hétköznapi cselekedet, és ebből ez mégis egy rendkívüli cselekedetté válik abban a pillanatban a számukra. És felragyog előttük Krisztus dicsőséges személye, mint egy villám csapásként, vagy nem is tudom érzékeltetni, hogy hasít beléjük a felismerés, hogy ez az idegen nem idegen, ez a szürke, poros valaki, ez nem az, ez Jézus. Hát hogy nem ismertük meg eddig? Ez a pillanat ebben a pillanatban át nem esedik a számukra. Át ragyog valami ebben a pillanatban az Isten dicsőségéből feléjük. Felismerik, hogy ez itt Jézus. És ebben a pillanatban, testvérek, az előbbi kétségbeesésük, ez a csodálatos, az előbbi lelki állapotuk, ez a kétségbeesett, elkeseredett, kiégett, mintha így elsöpörték volna. A lelki állapotukban olyan gyökeres fordulat történik, amit el se gondolnánk, hogy ez megtörténhet. Így, egyik pillanatról a másikra. És olyan csodálatos, hogy a magatartásukban is rendkívüli változás történik, mert addig örültek, hogy megérkeztek oda, 11 kilométert legyalogoltak, amúgy is elkeseredettek. Ilyenkor az emberek nem nagyon kedve van már tovább menni. Mit csinálnak? Lelkükben felvidulva, boldogan, nem is akarnak már enni se, menjünk vissza Jeruzsálembe, és azonnal fölkerekednek, és rohannak vissza, nem érdekli őket, hogy este van, hogy lement a nap, hogy az úton rablók leselkednek, rohannak vissza lélekszakadva a 11-hez, és újságolják nekik meg a többieknek, hogy mi történt velük. Feltámadt az Úr, és ott is hallják, hogy a többiek is mondják nekik, mert időközben másoknak is megjelent Krisztus a maga dicsőséges testében. Testvérek, ha Jézus megdicsőíti magát előttünk, hát ez az ő titka és ez az ő csodája. De az biztos, hogy vannak olyan pillanatok az életben, ami ugyanolyan szürke pillanat lenne, mint a másik, de mivel Jézust meglátjuk, megértjük, fölragyogtatja előttünk magát, ezért az a pillanat úgy átváltozik, olyan rendkívülivé, egyedivé válik. Megmagyarázhatatlan csoda ez, testvérek, mind a mai napig, amikor nem számítunk rá, de fölragyogtatja előttünk magát a maga megváltó személyében, a maga szeretetében, a maga dicsőséges hatalmában és erejében. Nem lehet leírni, testvérek, ezt a pillanatot emberi szavakkal, nem lehet visszaadni. Megpróbálhatjuk, de nem tudjuk visszaadni. Csak azt tudjuk, hogy felragyogott előttem a Krisztus, aki meghalt a kereszten a bűneimért, és feltámadott, hogy örök életet adjon nekem. És tette mindezt irántam való szeretetből. Hallottam ezt, de nem láttam őt magát. Most látom őt, a fényest, a nagyszerűt, ahogy mondja Adi. Most már látom őt. Megértettem, hogy kicsoda ő, mert kijelentette magát nekem. És testvérek, milyen változást idéz elő Jézus a mi lelki állapotunkban is. Hiszen mint hogyha a szomorúságunk, az elkeseredettségünk, a csüggettségünk, mint hogyha elillant, elpárolgott volna, és helyére oda tör valami megmagyarázhatatlan és leírhatatlan öröm. Az Isten dicsőségének a Krisztusban megmutatott megjelenése valahogy, mint a nap, amikor megjelenik és elűzi a sötétet. Elűzi belőlünk a sötétséget a Krisztus dicsősége. A lelkünk felderül. És a magatartásunkban is megváltozunk, mert addig olyan passzív, olyan csüggett, olyan megrodjan, és akkor mit csinál az ember? aktivizálódik, új erőt kap, és elindul a testvérek közé. A testvérek közé, a lelki testvére oda megy vissza, nem a, megy a nem tudom hova. Megy az övé, az ő barátai, az ő testvérei közé, és beszél nekik, és bizonyságot tesz róla, a Krisztusról. Hallgatja az ő bizonyságot, és erősödik a hitben, és még tovább erősödik, míg Jézus megáll közöttük a középen. És aztán elindulnak ezek a tanítványok abból a közösségből, és mennek a világba. Nem mint a nagy zsidó hazudozók, hanem mint Krisztusnak, a feltámadottnak a tanúi. És hirdetik a pogányoknak, pártus leszármazottaknak, szkíta leszármazottaknak, magyaroknak, németeknek, angoloknak, mit tudom én kiknek. Hirdetik, hogy higgyetek az Úr Jézusba, hogy üdvözüljetek. Hogy üdvözüljetek. Milyen változás ez, testvérek? Lássátok most, hogy minket is ugyanígy aktivizál a Krisztus, testvérek. Menjünk el, ha láttuk őt, ha fölragyogott előttünk, ha megdicsőített, menjünk és tegyünk bizonyságot róla. Nos, itt van előttünk ez a húsvéti történet, amiben látjuk ugye a tanítványokat, ahogy szomorúan bandukolnak. Jézus odaszegődik melléjük, és egészen megváltoztatja őket azáltal, hogy megdicsőíti magát a szemeik előtt. Megdicsőíti. Miért dicsőíti meg? Ezzel zárjuk le most a gondolatainkat. Azért, mert szereti őket. Szereti őket. És Jézus nagyon jól tudja, hogy ezek az ő tanítványai most rászor, mennyire rászorulnak. Mennyire rászorulnak. És tudja azt is, hogyha így maradnak ebben a nyomorút, nem lesznek alkalmasak a küldetésük teljesítésére sem. Ezért megy hozzájuk, szeretettel, és ezért jön hozzánk is, testvérek, mert se én, se ti, egyikünk se. Mi elkeseredetten, csüggette, halott Jézussal a szívünkbe, lelkünkbe, nem tudjuk teljesíteni a küldetésünket ebben a világban. Nekünk szükségünk van arra, hogy Jézus szeretetét megérezzük, abból, hogy fölragyogtatja magát előttünk, és megváltoztatja a lelki állapotunkat, és megváltoztatja a magatartásunkat is az ő szeretetével. Ó, bár csak mindnyájunk előtt fölragyoghatna a Krisztus, és ragyogjon föl, kívánnám az Istentől ezt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, a te tanítványaid iránt való szeretetedet, amit nem csak akkor, hanem mind a mai napig megtapasztalhatunk és megérezhetünk. Köszönjük, hogy az ige által fölragyogtatod magadat előttünk ma is, hogy lássuk a te dicsőséges lényedet. Köszönjük néked, hogy nem kell csalódottan, csüggetten, depressziósan jönnünk, mennünk ebben a világban, hanem járhatunk boldog örömmel, mint akiknek élő Jézusuk van. Ragyogtasd föl nekünk magadat, és köszönjük, hogyha most is az ige által, lelki szemeink előtt megmutattad a te dicsőségedet. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy mi boldog örömmel induljunk, és aktívan induljunk el a hétköznapjainkba, mint a te tanúid, mint a rólad bizonyságtevő emberek. Segíts minket, Urunk, hogy a küldetésünket be tudjuk tölteni. És közben köszönjük néked, hogy te velünk vagy, lelked által, és naponta erősítesz minket azáltal, hogy megdicsőíted magad a mi lelki szemeink előtt. Segíts, hogy küldetésünket aktívan be tudjuk tölteni ebben a világban. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is megemlékezhettünk a te feltámadásodról, és imádhatunk téged, ami feltámadott Urunkat. Köszönjük, hogy ha most el is tűnsz előlünk, és nem láthatunk téged, egyszer mégis meg fogunk látni színről színre. Köszönjük néked, hogy te élsz, és köszönjük, hogy eljön az óra, és eljön az idő, amikor minden szem meglát téged. Köszönjük, hogy mi is megláthatunk, és örvendezhetünk majd a te csodálatos dicsőségednek a fényében. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mi országunkat, nemzetünket, vonn magadhoz honfitársaink szívét. Újra imádkozunk hozzád azért, hogy adj nekünk istenfélő vezetőket a társadalom minden szintjére, és szabadíts meg bennünket az alkalmatlan emberektől. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk testvérgyülekezetünket is, kérünk a nagysolymosi testvérekért, hogy őket is áld meg, és legyél ott közöttük is, és dicsőítsd meg magadat előttük. Vonn magadhoz őket is ezen a húsvét ünnepen. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogy láthatják, és az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és egyházunk törvényei szerint is méltók idejönni, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma gyülekezeti ebédünk lesz istentisztelet után, már itt lehet maradni, de ha valakinek el kell mennie, akkor dél körül, fél egy körül, ha visszajön, addigra már biztos elkészül az ebéd. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, hogy jöjjenek el, és legyünk egy kicsit együtt ezen a napon is, délután is, kötetlenebb formában is. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten már most gyülekezeti alkalmunk nem lesz, kivétel a péntek esti imaóránk, tehát pénteken megtartjuk az ima közösségünket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 350. énekünket keressük elő, és énekeljük ennek első és harmadik versét. A 350. énekünk első és harmadik versét. Az első vers így kezdődik, feltámadta mi életünk, vígan méltó énekelnünk.